Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 84. zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 84. számú zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Isten tiszteletünket a 128. zsoltárunk éneklésével. A 128. zsoltárunknak énekeljük mindhárom versét. Az első verse így kezdődik: Boldog az ember nyilván. segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak a 10. fejezetéből az utolsó szakasz, amely Isten eleve elrendelésével, a szentek kiválasztásával foglalkozik. Vajon ki vagyunk-e választva? Nem értünk tehát egyet azokkal, akik Krisztuson kívül kérdezik, vajon öröktől fogva ki vannak-e választva, és mit határozott róluk Isten öröktől fogva? Mert az evangélium prédikálását kell hallgatni, és annak kell hinni, és kétségtelennek kell tartani, hogyha hiszel, és Krisztusban vagy, akkor kiválasztott vagy. Az Atya ugyanis eleve elrendelésének örök tanácsát, ahogy azt az imént Pál apostoltól kimutattam, Krisztusban tette számunkra nyilvánvalóvá. Mindenek előtt tehát azt kell tanítanunk és meggondolnunk, hogy az Atyának mi nagy szeretete jelent meg irántunk Krisztusban. Arra kell hallgatnunk, mit hirdet nekünk maga az Úr napról napra az evangéliumban, hogyan hívogat, mondván, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugodtlak titeket, vagy máshol, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Valamint, aki mennyei atyátok nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. Krisztus tehát az a tükör, amelyben eleve elrendelésünket szemléljük. Ha közösségünk van Krisztussal, és ő igaz hitben a miénk, mi pedig az övéi vagyunk, akkor elég világos és erős bizonyságunk lesz arról, hogy be vagyunk írva az élet könyvébe. Kedves testvérek, Isten igéje szól közöttünk Sámuel a próféta első könyvének első fejezetében. A következőket találjuk itt megírva. Volt egy Ramátaim Tifom Tófimból az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jeróhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Túf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és Leánnának. Annának is csak egy részt adott, ahogy Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a mélyét. Veszélytársa sokat bosszantotta őt, hogy felingereljen, mivel az úr bezárta a mélyét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet néked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután eztek és ittak Sílóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtókérvájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután elő fogadalmat tett, és ezt mondta, sereget ura, ha részvétel tekintett szolgáló leány nyomorúságára, gondot lesz reám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket a szolgáló leányodnak. akkor egész életre az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még a részegséged, józan, hogy ki mámorodból? Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szetes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, négy jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor azután elszállna a feleségével Annával ház, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És amikor fölment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének, majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itt van, amíg elválasztod. Csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, amíg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy három éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az Úr házába síróba. A gyermek még kicsi volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket bevitték Élihez, az asszony ezt mondta neki. Kérlek, uram, ha te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlom az Úrnak. És ott imádták az Urat. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő beszédét, és adja, hogy megértessük ma is hozzánk való személyes üzenetét. Kertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindannyian vágyunk a boldogságra. A Zsoltárban arról énekeltünk, hogy az a boldog ember, aki fél tégedet. És köszönjük, hogy ebben a történetben is azt láthatjuk, hogy azt tehet bennünket boldoggá, ha előtted őszinte és tiszta életet élünk. Köszönjük te neked, hogy mindig van szavad. Nem csak az Ószövetség idején volt szavad és cselekedetet, hanem ma is megteszed, amit meg akarsz ezen a földön. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy van szíved, hogy te ma is meghallgatod a hozzád való őszinte imádságokat, és amit akarsz, megteszed. Köszönjük te neked, hogy te világosság vagy, és képes vagy beragyogni mindent, ami most még sötétség és bizonytalan. Előtted állunk és könyörgünk a te színed előtt, jöjj, légy világosságunká, légy a mi reménységünké, tégy velünk jót, nem úgy, ahogy érdemeljük, hanem a te jóságod szerint. Emlékezzél meg most is rólunk, és beszélj hozzánk, ahogyan eddig is tetted. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, köszönjük, hogy szólíthatunk téged. Kérünk, hallgass meg bennünket Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, az 512. számú dicséretünk első versét énekeljük. Az 512. számú dicséretünk első verse így szól: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Testvérek, hallgassuk Isten hozzánk való üzenetét, amelyet az olvasott szakasz verse alapján kívánok hirdetni közöttetek. Sámuel próféta első könyvének első fejezetéből a 18. vers második felét olvasom, ahol ezt olvassuk. Elment az asszonya maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mai vasárnapon az édesanyákat köszöntjük szeretettel szerte a világon. Egy kicsit őrőlük szól ez a nap, és velük együtt természetesen azt gondolom, hogy a férjekről, a gyermekekről, meg az unokákról is, hiszen Isten teremtési rendje szerint ahhoz, hogy valaki anyuka, édesanyja lehessen, szükség van egy férfire is. Szomorú, hogy a világ fölrúgja Isten teremtési rendjét, és ma már nem fontos, hogy legyen egy férje is valakinek ahhoz, hogy gyermeke legyen. Elég, ha egy sejtet kap valahol, vagy vásárol magának, aztán mindjárt lehet édesanyja, anélkül, hogy valahogyan egy kézzel fogható, látható, a család nevelésében aktívan résztvevő édesapa is oda kerülne a családba. Azt gondolom, hogy az anyaképek, amelyek ma a világban keringenek, azok nagyon változatosak és különbözőek, és sokféle szélsőséget látunk. Látjuk azokat a sztárokat, akiknek végig követik az áldott állapotát, egyfolytában szerepelnek, lenyilatkozzák, hogy mennyire fontos az életükben az, hogy gyermekük legyen, aztán megszületnek a gyermekek sokszor a tévékamerák keresztüzében, és két hónap múlva már újra ott látjuk őket a képernyőkön, mert bizonyára számukra annyira fontos a gyermek. Sokféle anyakép, mintakép van tehát előttünk, és nekünk keresztény embereknek az a csodálatos kiváltságunk, hogy a Bibliában is találunk nagyon szép képeket az anyaságról. Ezek a képek reális képek. Nem attól szépek, hogy mindig happy enddel fejeződik be egy-egy történet, nem attól szépek, hogy nincsen bennük gond, könny, fájdalom, hanem attól szépek, hogy ezekben az anyaképekben megjelenik a Teremtő Isten képe. Az a történet, amelyet felolvastam ma a testvérek között, Sámuel édesanyjának a története, annak a próféta szülőnek a története, aki gyermektelen módon élt a házasságában hosszú ideig. Amikor az ő történetét elkezdjük olvasni Sámuel próféta könyvéből, akkor egy megkeseredett asszony képe rajzolódik elénk. Tudni kell azt, hogy még a mai világban sokan úgy indulnak bele a házasságba és az életbe, hogy mindenre szükségünk van, csak gyermekre nem, na azt az egyet nem, vagy majd csak valamikor később, előbb élünk magunknak. Az Ószövetség idején mindez fordítva volt. Ha valaki házasságban él, és nem született gyermeke, az egy nagyon nagy szégyen volt. Nem Isten igéje alapján, hanem inkább hagyományok alapján úgy gondolkoztak a korabeli zsidók, hogyha egy asszonynak nem születik gyermeke, akkor bizonyára Istennel van valami komoly problémája, valami bűne van, ami miatt Isten nem részesíti őt ebben az áldásban. Eleve úgy gondolkozott a zsidó gondolkozás a gyermekről, hogy ez Isten áldása. Nem vonatkoztatták el a gyermeket Istentől. Nem úgy gondolkoztak pusztán róla, hogy ez két ember szerelmének a gyümölcse, hanem úgy gondolkoztak róla, mint ami az Isten kiáradó szeretetének az áldása. És ha valakinek nem volt gyermeke, akkor hajlamosak voltak arra gondolni, hogy itt nem a szerelemmel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy Isten, a Teremtő Isten, aki a gyermekáldást adja, nos, ő valamiért nem adja. És vajon mi lehet az oka annak, hogy nem adja? Hát nyilván valami bűn lehet az oka. Volt ebben a gondolkozásban némi igazság, és van is benne, de azt gondolom, hogy egy az egyben mégsem alkalmazható. Mégsem alkalmazható. A zsidóság azonban egészen Jézus koráig, hiszen még akkor is találkozunk ezzel a gondolkozással, úgy gondolkozott, hogy valami konkrét bűn az oka annak, hogy egy asszony, aki házasságban él, nem kap gyermeket. Így, amikor látjuk Annát, Sámuel próféta könyvében, akkor egy megkeseredett asszonyt látunk. Nem feltétlen volna oka ennek az asszonynak a megkeseredésre. Hiszen azt olvasok, hogy a férje nagyon szereti őt. Ugyanúgy részt vesz a család mindennapi életében, mintha volna gyermeke. Mehet a férjével a szokásos éves zarándoklatra, ugyanúgy megkapja az áldozati részt, mintha volna gyermeke, a férje szereti őt, részévé teszi a családnak, ez az asszony mégis megkeseredett. Értelmetlennek és szomorúnak látja az életét, mert nincsen gyermek. Aztán azt is látjuk, hogy az ő megkeseredésének nem csak ilyen lelki, szubjektív okai vannak, hanem az is oka a megkeseredésének, hogy férjének van egy másik felesége, akinek viszont van gyermeke. És ez az asszony folyton folyvást piszkálja Annát, mondván, hogy neked nincs gyermeket. Szurkálja őt. És ez az asszony ettől is megkeseredik. Azt gondolom, hogy mindannyian át tudjuk érezni ennek az asszonynak a sorsát. Nem elég, hogy martangolja őt belülről mindenfajta kétség. Talán keresi, kutatja életében azokat a pontokat, ahol ő az Istennel nem volt tiszta. Talán ő maga is keresi, hogy mivel bántottam én meg az Isten, miért nincsen nekem gyermekem. Lehet, hogy látja a maga életét, és azt mondja, hát én nem vétettem az Isten ellen. Hát miért nem ad nekem az Isten gyermeket? Ott van egy belső, mardosó lelki ismeret, és ehhez még oda jön a külső szurkálódás, piszkálódás, amitől megkeseredik ez az asszony. Azt olvasjuk, hogy egyszer, amikor elmegy az ő férjével az éves zarándoklatra, igaz, hogy elmegy, de soha nem vesz ebben részt, noha megtehetné, fölszabadultan, jó szívvel, de mindig félrehúzódik, nem vesz részt az áldozatot követő lakomában, a család örömében. Egyszer elmegy a templom térbe egyedül, hogy imádkozzon. És ebben az imádságban is az ő megkeseredése az, ami a leginkább kifejeződik. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az ő képében, annak képében egy olyan sors elevenedik meg előttünk, ami mindannyiunk sorsa szokott időnként lenni, akik szülők vagyunk, akik édesanyák vagyunk, vagy férjek vagyunk, vagy, hadd mondjam így is, akik szeretnénk azzá lenni. Bizony, azzal, hogy az ember szülővé válik, sokféle keserűség is helyet kap az életünkbe. Nem szeretünk erről beszélni, de azt gondolom, hogy mindazok, akik őszinték, el tudják azt mondani, hogy sokszor bánt bennünket a lelkiismeret. Látva azt, hogy a dolgok nem úgy történnek, ahogyan szeretnénk. Ki az, aki ne látta volna a gyermekét, aki engedetlen, vagy ne érte volna át azt, hogy a gyermek visszaszól, vagy hogy olyan dolgokat kezd produkálni, amiket soha nem tanítottunk neki, és időnként meg is szoktuk kérdezni, hogy honnan veszette ezeket a dolgokat. Honnan veszett? És az ember szíve megkeseredik. Mert a dolog nem úgy néz ki, ahogyan mi szeretnénk. Ki az, akit ne vádolt volna már a lelki ismerete, aki ne küzdött volna szomorúan talán egy-egy éjszaka, hogy mit csináltam rosszul, miért lettek ilyenek a dolgok, mit rontottam el, mi a bajod velem, Isten? Miért van az, hogy a másiknak jobban sikerült, nekem meg nem sikerült? Miért van az, hogy a másik gyermeke jól neveltnek tűnik, az enyém meg nem olyan? Mit tettem? És ki az, aki ne kapott volna már talán piszkálást, szurkálást másoktól? Hozd már rendbe a családi életedet. Hát így nem lehet élni. Ki az, aki ne kapott volna kritikát? Nem biztos, hogy bántó kritika volt ez, talán szerető kritika volt, egy csendes jelzés testvérektől, lelki emberektől, arra nézve, hogy valamit máshogy kellene csinálni. És az ember ezt is sokszor úgy éli meg, mint hogyha bántaná. Na, ebben ne szóljon bele senki. Mindenki mutassa meg a saját gyerekén a maga tudását, de az enyémben ne szóljon bele senki. De hadd szóljak most azokhoz, akik vágynak gyermekre, és egyelőre nincsen gyermek. Hiszen a történetnek ez a képe, a megkeseredett asszony képe egy kicsit róluk is szól. Azokról a házaspárokról, akikből egyre több van ma ezen a világon. Akik összeházasodtak, szeretnének családot alapítani, de mégsem jön a gyermek. Tudom, hogy ebbe is nagyon bele lehet keseredni. Nagyon bele lehet keseredni, és az ember nem csak a lelki ismerete, hanem sokszor a külvilág is elkeseríti. Na, mi van már? Hát mi az, ami nem megy? Hát miért nem megy? Hát nem akartod gyermeket? Sokszor csak jóindulatú kérdések, amelyek mégis bántják azt, akinek nem adatik meg ezt. Ott van előttünk egy megkeseredett asszony képe. De mivel vannak itt fiatalok, hadd beszéljek azokról is, akik még nem élnek házasságban. De már úgy gondolják, hogy nekünk úgysem lesz. Úgysem lesz. Egyre többször találkozok reménytelen fiatalokkal. Elsősorban lányokkal. Akik azt mondják, hogy nekünk úgyse lesz férjük. Mert ebben a világban lehetetlen normális férjet találni. Nem azt mondom, hogy könnyű dolguk van a fiatal lányoknak. Főleg nem akkor, hogyha hitben járnak. De ez a történet most nekik is szól, és róluk is szól. Akik már előre megkeseredtek azon, ami még nincs is. Ami még el se következett. De már szomorúak miatta. Itt van Anna. Aki megkeseredett, a szívében megszomorodott, de mégis tette egy nagyon fontos dolgot. Elment a templomba, és ott leborult Isten előtt imádkozni. És ez a második fotó, amit erről az asszonyról elénk hoz, Sámuel próféta könyve. Egy asszony, aki mindent félretéve, vagy talán már mindent föladva, eljött és imádkozott Isten színe előtt. Ezt különösen is, ezt a képet jól meg kell nézzük, hiszen akik ismerik a Bibliát, azok nagyon jól tudják, hogy abban a háttérben, amelyben ez az imádság elhangzik, különösen is kontrasztos ez a kép. Ott volt egy főpap Éli, és az ő két fia, Hofni és Fineás, akik ebben az időben az Isten dolgait hivatottak képviselni Izraelben. Később Sámuel próféta könyve leírja nekünk arról, őróluk, hogy ez a két ember sajnos az apjuk szemhunyásával meggyalázták az Isten rendjét. Meggyalázták az Isten rendjét. Nem úgy képviselték Izrael népe között Istent, ahogyan kellett volna, hanem mindenféle fajta hamis módon az Isten tisztelet körüli csalásokkal rontották az Istenről alkotott képet. Nem, hogy hitelesítették volna életükkel az Isten tisztaságát, szentségét, hanem rombolták az emberekben az Istenről alkotott képet azzal, hogy szentségtelenül éltek Isten háza szolgálatában. És ebben a környezetben, ahol talán az emberek inkább megszokásból mentek az éves zarándoklatra, de feltehetően nem igen imádkoztak, megjelenik előttünk annak képe, hogy leborul a templomban, és elkezd imádkozni. Eleve szokatlan dolog. Azt olvassuk, hogy Éli főpap, aki ott ül az ajtó félpánál, figyelmes is lesz erre az asszonyra. Valami rendellenes dolog történt, hogy itt valaki imádkozik. Aztán mindjárt eszébe sem jut az, hogy ez feltétlenül egy imádság, mert azt látja, hogy az asszony nem fejezi be egy perc alatt, hanem hosszabban tart ez az ima. Azt látja, hogy mozog annak szája, de nem hall hangokat, és milyen szomorú, hogy eszébe sem jut ennek a papnak, hogy ez az asszony imádkozik, hanem az a gondolat észkeli be magát a fejébe, hogy ez az asszony nem józan. Hát ez bizonyára nézek. És azt mondjuk, hogy oda megy hozzá, és azt mondja ennek az asszonynak, hogy hát te mit csinálsz itt? Mit csinálsz itt? Mit csinálsz itt? Meddig tart még a részegséged? Meddig tart még a részegséged? És akkor Anna az, akinek el kell mondani a szíve fájdalma mellett, még ennek a papnak is, hogy én semmi más nem csinálok, csak szólítom a Teremtő Istent. Szólítom azt az Istent, akiben még lehet reménységem. Szólítom azt az Istent, akit ugyan nem úgy tiszteltek itt, ahogyan kellene, de akiben én mégis hiszek. És most kitárom előtte az én szívemet. Azt olvasok Annáról, hogy úgy könyörgött, hogy kitárta az ő szívét Isten színe előtt. A szíve mélyét, a legrejtettebb gondolatait föltárta Isten előtt, nem titkolózott Isten előtt. Nem csak szlogeneket mondott Istennek. El tudom képzelni, hogy Anna oda sírta Isten elé a bánatát, a keserűségét, a szomorúságát, talán az értetlenségét is. Isten, nem értem a te utaidat, nem tudom, hogy mi van. Talán azt is oda sírta Isten elé, hogy én már nem tudok többet tenni, Isten, ezért a dologért. Itt arra van szükség, hogy te jöjj. És hogy Annának milyen komoly az imádsága, azt a leginkább az mutatja testvérek, hogy egy őrült fogadalmat tesz ez az asszony. Mert ez őrültségnek tűnik. Miközben azért imádkozik, hogy Isten adjon neki gyermeket, azt a fogadalmat teszi, hogy kapok tőle egy gyermeket, odaadom neked. Odaadom neked. Hát ez őrültségnek tűnik az ember szín előtt. Hát nem azért imádkozik a gyermek, és az övé legyen. Hát ajánljon föl bármi mást az Istennek. De pont a gyermeket ajánlja föl, akiért könyörög. Azt mondhatnánk erre, hogy ez tényleg nem józan. Ez tényleg nem józan ez az asszony. De azt gondolom, vagy a legőszintébb imádság ez. A legőszintébb imádság ez, amelyben könyörög az Isten ajándékáért, és egyúttal arról is bizonságot tesz, hogy Isten, te nekem drágább kincset nem tudsz adni önmagadnál. Én könyörgöm azért, hogy ajándékod meg engem egy gyermekkel, de nekem te vagy a legdrágább. És ha megkapom tőled a gyermeket, akkor én képes vagyok lemondani erről a gyermekről. Én akkor neked adom ezt a gyermeket. Tudjuk, hogy ez mit jelentett, mert később be is következett. Ez azt jelentette, hogy az asszony egy darabig nevelte ezt a gyermeket, aztán amikor cseperedett, akkor elvitte az úrházába, és odaadta a papi szolgálatra. Ez nem játék volt, nem az volt, hogy elküldte nyári táborba a gyermeket. Nem arról volt szó, hogy néhány napra odaadta, hogy vigyázzanak rá, éli meg a fiai, hanem azt jelentette, hogy odaadta ezt a gyermeket. Azt gondolom, hogy látjuk az ő imádságából, hogy nem felelőtlen szavak voltak ezek. Nem átgondolatlan szócséplés Isten színe előtt, hanem a szíve legmélyének a föltárása, a hitének a megvallása Isten előtt. És amikor láttuk őt, mint megkeseredett asszonyt, és másodszorra látjuk őt, mint imádkozó asszony, akkor szeretném azt kérdezni, és az ige ezt kérdezi mindannyiunktól, hogy szoktunk-e így imádkozni Isten színe előtt. Sok-sok megkeseredésünkben, akár van párunk, vagy gyermekünk, vagy unokánk, szoktunk-e Isten előtt ilyen őszinteséggel kitárulkozni testvére? Megmertük-e, megvallottuk-e már Istennek mindazt, ami a szívünk helyén van, a vádakat, a kérdéseket, a bizonytalanságokat? Tudom, ebben a világban nem illik bizonytalannak lenni. Most az a jó, aki biztos, aki maga biztos, aki hasítja a jeges tenger, az a biztos, legyen nő vagy férfi. Az a jó, ha úgy viselkedik, ha mindig minden tud, kerek, perek, kompakt válaszai vannak. De testvérek, mi az Isten előtt nem lehetünk ilyenek. Mi az Isten előtt nem lehetünk ilyenek, mert mi semmit nem tudunk. Mi semmit nem tudunk. Megvallottuk-e már az Isten előtt, hogy mi semmit nem tudunk. Hogy mi nem tudunk semmit a gyereknevelésről. Hogy mi nem tudunk semmit az Isten ajándékairól. Hogy nem tudunk semmit az Isten gondolatairól. Megvallottuk-e már Istennek, hogy nem látjuk még a mai délutánunkat, hogy mi lesz velünk. Nem tudom, megkérdezhetném, tegye fel a kezét az, aki biztosra tudja mondani, hogy ma délután mit fog csinálni. Terveink vannak, testvérek, terveink vannak. De mi még a holnapot sem látjuk pontosan. Megvallottuk-e már Isten előtt a mi kicsinységünket, a mi tehetetlenségünket, azt, hogy mennyire semmik vagyunk. Megvallottuk-e már Istennek azt, hogy nincs hova kapaszkodnunk, egyedül csak ő belé. És noha könyörgünk az ő ajándékaiért, nem azért könyörgünk, hogy az ajándéka milyen legyen, hanem hogy még inkább megbizonyosodjunk az Isten jóságáról. Hajlandóak vagyunk-e az Isten ajándékáról lemondani? Sok családban Isten a könyörgés meghallgatója addig, amíg meg nem születik a gyermek. És aztán egy észrevétlen mozdulattal a gyermek Istent letaszítja a trónról, és oda kerül az Isten helyébe. És ez a gyermek lesz az Isten. Őt szolgáljuk ki, ő neki könyörgünk, sokszor szabályszerű könyörgésekkel. Elmondjuk, hogy könyörgöm, hát legyél már ilyen vagy olyan, észre se vesszük, és az Isten szép csendesen elfelejtjük. Testvérek, ez az asszony kitárta a szívét, a maga gyengeségét, keserűségét, tehetetlenségét, mindent őszintén odahozott Isten elé, és ezt várja tőled is, és ezt várja tőled is. Nem arra kíváncsi, hogy mi mit tudunk, hogy mi mit tudunk, hanem arra kíváncsi, hogy végre látjuk-e már azt, hogy mi nem tudunk semmit. Hogy mi nem tudunk semmit. És tudjátok, olyan jó, hogy itt van ebben a történetben ez egy harmadik fénykép. Arról az asszonyról, akiről ezt olvastam, elment az asszony a maga útjára, evett és nem volt többé szomorú, és nem vagyok többé szomorú. Nem tudom, testvérek, hogy érezzük-e ennek a harmadik képnek a sugárzását. Olyan egyszerű szavakkal van leírva, de sugárz ez a mondat, hogy ez az asszony nem volt többé szomorú. Mi történt? Megkapta a gyermeket? Nem. Ha elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy ez az imádság után történt. Kapott Istentől valamilyen ígéretet itt? Nem olvasunk erről. Azt olvasjuk, hogy kitárta a szívét Isten előtt. Még nem kapta meg azt, amit kér. De nem volt többé szomorú. Isten letörölte a szeméről a szomorúságot, az arca megváltozott, és valami csodálatos bizonyossággal indult el hazafelé. Nem mondom azt, hogy ennek a bizonyosságnak feltétlenül az volt az oka, hogy tudta, hogy meg fogja kapni a gyermeket. Ennek a bizonyosságnak az volt az oka, hogy ő békességgel jutott Istennel. Kitárta a szívét Isten előtt, elmondta azt, ami neki nagyon fáj, ami őt nagyon bántja, és az Isten békessége lakodást vette meg az asszonynak a szívében. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, a 11. fejezetben, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létére való meggyőződés. Ennek az asszonynak az Istenbe vetett hit békéje ült ki az arcára. Az a hit, amely a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Nem ő volt az egyedüli, aki erre a hitre Isten kegyelméből eljutott. A zsidókhoz írt levél felsorolja nekünk a hithősöket, akik így hittek Istenben. És a hitüknek a békessége kiült az arcukra, és noha még nem láttak semmit, beteljesedni az Isten ígéretéből, mégis nem voltak többé szomorúak. Drága testvérek, azt gondolom, hogy miközben talán jövünk és élünk a megkeseredéseinkkel, Isten ma arra bátorít bennünket, hogy tárjuk föl a mi szívünknek kéréseit, tárjuk fel a mi szívünket ő előtte, hogy ő megvigasztalasson bennünket. Szeretne bennünket megvigasztalt édesanyáknak, édesapáknak, vagy leendő szülőknek, vagy többszörös szülőknek, nagyszülőknek látni Isten. Mit jelent hinni? Azt jelenti, hogy ha mi az Urat szeretjük, föltárjuk előtte a kéréseinket, akkor bizonyosak lehetünk ő benne. Ahogyan egyik dicséretünkben énekeljük, hogy ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó, ami jó. Testvérek, ezt a békességet nem lehet megvenni sehol. Ez vagy ott van egy ember szívében Isten ajándékaként, vagy nincs ott. Ezt a békességet nem lehet cillelni. Ez nem egy magatartás forma, amit fölveszünk. Ez a békesség pontosan úgy, ahogy annából fakadt a keserűség, és az egész szomorúság, ez a békesség ugyanúgy belülről fakadt. És amíg ez az asszony keserű volt a templomba érkezésekor, és fotyogtak a könnyei, és nem akart oda menni a család közösségébe, addig ez az asszony belülről fakadóan békességre jutott, és eltűnt a szomorúság az arcáról. Drága testvérek, hiszem és hirdetem, hogy Isten mindannyiunknak adni akarja ezt a békességet. Legyenek bármilyen nehézségeink, jöjjetek, tárjuk ő előtte ki a mi szívünket, osszuk meg vele a mi életünket, és azt gondolom, hogy nem csak itt a templomban, hanem otthon a magunk csendességében. Még inkább megtehetjük ezt, ahol nincsenek zavaró körülmények, ahol Isten elé odaállhatunk, oda térdelhetünk, ahol oda sírhatjuk elé mindazt, ami a szívünkben van, és én hiszem, hogy Isten azt a hitet fogja nekünk adni, amely letöröl a mi szemünkből minden szomorúságot. Testvérek, mi a hit reménységét kapjuk, azt, amely reméli, amely nem látott dolgokat, amely bizonyos, és noha még én magam sem látom gyermekeim életében a hitnek a csodáját kibontakozni, rügyeket látok, mégis bizonyos vagyok felőle, hogy Isten meg fogja cselekedni velük azt, ami jó. A maga idejében, amikor eljön ennek az ideje, Isten meg fogja velük cselekedni. Miért? Én érettem? Nem. Azért, mert az Isten szereti az ő gyermekeit. Azért, mert az Isten szövetségben van velem, a családokkal, és azért, mert tudom, hogy Isten szereti a gyermekeimet. Én érettem? Nem. Jézus Krisztusért. Ha Isten valamiért szeret, akkor ez Jézus Krisztus. Ezért hívlak és várlak benneteket. Jöjjetek Jézus Krisztushoz mindnyájan, ahogyan olvastuk, és akik megfáradtatok és megterheltettetek, és ő nyugalmat ad az időbe. Adja az Úr, hogy az arcunkról eltűnjön minden szomorúság. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, kedves testvérek, a 236. számú dicséretünk első és ötödik versének éneklésével. A 236. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük, az első vers így kezdődik, mindenek meghallják. Gyertek testvérek, csendesítjük el és imádkozzunk. Köszönjük te neked, hogy most arra bátorítasz bennünket, mennyei édesatyát, hogy tárjuk föl előtted a mi szívünket. Szeretnénk eljutni nem csak odáig, hogy a mi keserűségeinkkel mi magunk foglalkozunk, hanem könyörülj meg rajtunk, hogy eljussunk szívünknek minden aggodalmával, tehetetlenségével, kicsinségünkkel a te színed elé is. És könyörülj meg rajtunk, hogy mindez őszintén történhessen meg. Köszönjük, hogy ima meghallgató Úr vagy, aki nem csak Anna imádságát hallgattad meg, hanem aki ima meghallgatást ígért mindazoknak, akik igaz hittel, őszintén, szívük teljes egészét föltárva megállnak te előtted. Segíts, hogy tudjunk te szerinted való módon kérni, és olyan dolgokat kérni, amelyek kedvesek előtted. És könyörülj meg rajtunk, hogy mindaz, amit megtanultunk tőled, az Isten félelemmel kapcsolatosan, hadd váljon gyakorlattá életünkbe. Adj nekünk bátorságot, hogy jó szülők és jó édesanyák lehessünk. Engedd, hogy fontosnak tartsuk a te dolgaidat megismertetni gyermekeinkkel, hozzátartozóinkkal. Adj bátorságot, hogy merjünk vállalni téged, ahogyan te is vállaltál bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy növekedhessen a mi ismeretünk és az ismeret által a mi hitünk. Hozzád való kötődésünk, hadd legyen eltakíthatatlan kötődés. Add nekünk azt a hitet, amely bizonyos a nem látható dolgokról, amely nem kételkedik, hanem beléd kapaszkodik. Urunk, juttass el egyen-egyenként mindannyiunkat önmagadhoz. Köszönjük te neked, hogy olyan sok imádságunkat hallgattad meg. Köszönjük neked gyermekeinket, unokáinkat, fiataljainkat. Köszönjük neked ennek a gyülekezetnek is a sokszínűségét. Köszönjük te neked azt, hogy egyek lehetünk te benned, és jó reménységgel lehetünk azok felől, akiket nekünk adtál. Ó, Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat, amikor azokért kérünk, akik nagyon távol vannak tőled. Könyörülj meg azokon, akik még nem hisznek, akik nem bíznak benned, akik valami mástól várják segítségüket, és nem tőled. Könyörülj meg rajtuk, és emlékeztesd őket is, nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Köszönjük neked, Urunk, hogy megszólíthatunk, köszönjük, hogy föltárhatjuk előtted kéréseinket. Így kérünk most téged gyászolóinkért is, különösképpen azért a családért, amely az elmúlt héten búcsúzott, szeretett hozzátartozójától. Emlékezzél meg őróluk is, hogy megtapasztalhassák a te közel lévőségedet, a te segítségedet. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy áld meg életünket, munkálkodásunkat az elkövetkezendő héten, áld meg a gyülekezet alkalmait, összejöveteleinket jelenléteddel, gazdagíts bennünket személyesen is, és a közösségben is, a te igéd által az élő hitre. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliakat hívjuk és várjuk Biblia órára. Kedden délelőtt 10 órakor babamama kört tartunk, délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát, majd kedden este 6 órakor Biblia órát ima közösséggel, és este 3:49-től a felnőtt konfirmandusokat hívogatjuk. Hirdetem, hogyha Isten éltet bennünket, csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel nyilvános Isten tiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken 3:30-től a konfirmandusokat várjuk, este 6-tól pedig ifjainkat ifjúsági órára. Pénteken, szombaton és vasárnap a 20-on túliak csendes hétvégéje lesz Forpácson, szeretettel hívjuk és várjuk oda őket. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, délelőtt 9:30 órakor tartunk Isten tiszteletet, vele együtt és párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy május 2-án, szerdán, délután 3:30 órai kezdettel az Óbudai temető szóróparcellájában búcsúztunk Özvegy Zerényi Imréné született Laufer Magdolna 86 esztendőt élt asszony testvérünktől. Isten kegyelme, vigasztalása legyen, itt maradt hozzátartozóin és szerettein. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, a jókedvű adakozót szereti az Isten. És egyúttal szeretném megköszönni ezen a héten is mindazoknak az adományát, akik akár pénzbeli adományjal, akár imádsággal, akár kezük munkájával hozzájárultak gyülekezetünk életéhez. Gyülekezetünk őriző pásztora legyen a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus a továbbiakban is. Gyermekeink szépen fölsorakoztak itt a bejáratba, én már látom őket, hát most következzen az ő köszöntésük, amelyre szeretnék köszönteni az édesanyákat. Szabadjon az édesanyák nevében is megköszönni erről a helyről is a szép köszöntő verseket, énekeket, és kívánjuk, hogy Isten tegye az édesanyádat és az édesapádat is legalább olyan aranyos és jó szülővé, mint amilyennek most itt a gyermekeik ebben a kis gyermekkoszorúban tűntek, és amilyenek ők. Isten legyen segítségű mindannyiunknak, és nagyon boldog családi életet nekünk. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket egy énekkel zárjuk. A 84. Zsoltárunk 6. versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk 6. versét, amely így kezdődik, mert mi nékünk fényes napunk az Isten.